Az üzenet címe, most elmondom rögtön az elején, hogy te nagyon fontos lehetsz. Ja.
Megy be?
Ha már megy a fejmikrofon, akkor... Ja. Szóval te nagyon fontos lehetsz. Nem tudom, hogy észrevettétek-e már. Ami lent van, az a miénk. Külön élet zajlik a kettes sorba. A való világ. Na, de hogy nem tudom, észrevettetek-e már azt, hogy akikről, vagy amiről mi azt hiszük, hogy fontosak, lehet, hogy Isten szemében nem is annyira fontosak. És könnyen lehet ez. Vagy akár ha a kultúránkat nézzük, hogy elmondja nekünk, hogy mik a fontos dolgok, vagy kik a fontosak, kiknek kell oda tegyük magunkat, mondjuk a kultúra elmondja. És lehet, hogy Isten szemében meg abszolút nincs értéke, hanem másnak van értéke, vagy másoknak van értéke. És egyre sűrűbben előfordul az imáimban az, hogy Uram, mutasd meg nekem tényleg azt, hogy mi az, ami igazán fontos. Mert az élet rövid. Tényleg rövid. És félek olyanba beletenni az időmet és az energiámat, ami nem fontos. Uram, rengeteg dolgom van a héten, de mutasd meg a különbséget például a sürgős dolgok, meg a fontos dolgok között. Mert az, ami mondjuk vészhelyzet másoknak, az számomra nem lehet prioritás azért, mert mondjuk ők nem tudják megszervezni az életüket. És utána nekem kell összetörnöm magam, hogy valahogy rendbe szedjem az ő dolgát. És ezért fontos, hogy lássuk azt, hogy Isten számára mik a fontosak. Velünk kapcsolatosan. Ja, úgyhogy Uram, mutasd meg, hogy mi a fontos. Mutasd meg. És most nem arról beszélek, hogy most filmet nézzek, vagy Bibliát tanulmányozzak, mert... Ja, de... Sokszor belefér mind a kettő, én szeretem a filmeket. De van két dolog, amik egyenlőképpen fontosak számomra, és persze mindeközben ott van az egy nagy dolog, hogy keresem először Isten országát és az ő királyságát. És az ő igazságosságát. És ez jól hangzik, mikor olvassuk, hogy keressük először, de végül is ez most mit jelent? Oké, tehát a gyakorlati életbe ültetve ez most mit jelent? Keresd először Isten királyságát, és az ő igazságosságát, és minden más egyéb megadatik. De mit jelent? Nem tudom, hogy hogyan néz ki, mert ebben az életben nekem többféle szerepköröm van. És egyrészt pásztor vagyok, aki készül üzenetekre, tanításokra, gondolkodik, tervez, szervez gyülekezet vezetését, pénzügyekben is hordozza a terhet, és ez az egyik rész, a másik szinten meg férj vagyok, és apa vagyok, és van 3 gyerekem. És ők szeretnének időt tölteni velem. De ezt úgy mondom, hogy én is szeretnék velük időt tölteni. Tehát nem az, hogy na jó, itt vagyok nektek, vagy ilyesmit, hanem én is szeretnék velük időt. És tudom, hogy van, hogy aki... És találkoztam már ilyennel, nem ti vagytok ilyenek egyáltalán, nem ezért mondom, csak mondom, hogy egyszerűen ezt nem érti meg, hogy de mi az, hogy az én problémáimhoz képest, mert én ilyen akut helyzetben vagyok, az fontosabb, mint hogy te mondjuk otthon vagy az a vacsorára a családoddal. De hát az én problémám az annyi, és értem én, de a helyzet az az, hogyha én meghalnék, akkor jön egy másik pásztor. De ha meghalok apaként, akkor oda nem megy egy másik apa. Meg férj. Tehát, hogy van fontossági sorrend az életünkben. Mindannyiunknak. Én most csak azt mondom, amit én élek meg. Ja. Úgyhogy most már másként gondolok dolgokra, hogy mik a fontosak. És egyre inkább szükségem van Istenre, hogy lássam, hogy mi a fontos. És mi fontosabb. És ami egy időszakban fontos volt, az lehet, hogy egy másik időszakban már nem annyira fontos. Változnak a dolgok. Ja, változnak. Úgyhogy ugyanez igaz, mint egy kutya. Ugyanez igaz az emberek felé is. Tehát tudom, hogy mindenki egyenlő mértékben fontos. És lehet, hogy odafordulhatnál melletted először, és azt mondhatnád neki, hogy te nagyon fontos vagy Istennek. Csak keres valakit magad mellett, és mondd oda neki, vagy ha messze van, tátog neki, vagy jellel mutasd meg, hogy te nagyon fontos vagy Istennek. Tehát, hogy nagyon fontos vagy Istennek. Hézel, te is fontos vagy Istennek. De figyelj, amikor így magadra gondolsz, vagy én magamra gondolok, tehát Istennek kimeríthetetlen forrásai vannak. És ő mindenkit egyenlőképpen szeret. De én, mint Botár Balázs, vagy te nem vagy Isten. Meg én sem vagyok Isten. Tehát én olyan vagyok, mint egy automata, ami fel van töltve chipszel, üdítővel, tudod, dobod be a pénzt, minden sorba elfér 20 darab, és egyszer csak elfogy. És persze, igen, van egy kimeríthetetlen Isten bennünk, de attól még a napjaink azok mennek. A napjaink mennek, meg öregszünk, meg mit tudom én. Tehát a kapacitásunk az fogy. Oké? Tehát, hogy nem vagyunk Isten. Limitált adag van bennünk. Egyszer el fog fogyni. És nem lehet az, hogy mindenki csak úgy szabadon elvesz belőlem. Az ő kénye kedve szerint. Úgyhogy ezért van az, hogy szükségünk van a Szent Szellemnek a vezetésére. Hogy mi a legfontosabb ebben az időszakban az életemben. Tényleg mi? Mi Isten prioritás az életemben? És egy olyan történetet fogunk most megnézni Márk evangéliumában, amiről azt gondolta Márk, egyet röviden, egyet hosszabban, tehát amiről azt gondolta Márk, hogy ez fontos, hogy bekerüljön. Fontos, hogy bekerüljön az evangéliumban, mert ez is úgy mutatja be Jézust, mint a barbár Jézust. Oké? Sokkoló, hogy néha mennyire más Jézusnak a prioritása, mint ahogy mi gondolnánk. Mikor megáll Márk 5.21-ben, ez most nincs is kivetítve, mert ezt csak említem, csak egy példát mutatok erre, amit most az előbb mondtam magamról, de itt van Jézus életében is, hogy ott van Márk 5.21-ben, megáll, hogy meggyógyítson egy asszonyt. De úgy áll meg, ja, és azt mondja egyébként, elolvasod, hogy ez az asszony mindent elmondott neki. Tehát a férfiaknak van 6000 szó egy nap, a nőkben van 30000 szó egy nap. A férfi mire hazaér, már kimondta az összeset. A nőknek még bőven van, úgyhogy sokszor ez feszültséget kelt otthon, mert a férfi már nem akar beszélni, mert ő ellőtte az összeset. A nőkben még mindig van. Úgyhogy ez a nő, ez mindent elmondott. Ez a nő minden, azt mondja, hogy ez mindent elmondott. És tehát Jézus ment Jairushoz, mert Jairus jött, aki egyébként egy nagyon fontos ember volt Jairus. A Sanhedrin, tehát a vének tanácsa, a zsidóknak a 70 fős vének tanácsának az egyik tagja volt, egyik vezetője volt Jairus. És ő jött, hogy Jézus, gyere, mert beteg a lányom. És elindult Jézus, hogy meggyógyítsa a lányát. És útközben találkozott ezzel az asszonnyal, aki hozzáért a köntös Jézus. Megérezte, és megállt, és odafordult hozzá, és ez a nő mindent elmondott neki. Tehát gondolom, Jairusék meg, hová indultál? Vedd már észre, hát nem, beteg a lányom, haldoklik a lányom. És az volt, hogy a nő miatt, aki beteg volt, ez a lány meghalt. Jairusnak a lánya meghalt. Mert Jézus nem ért oda. És ez a nő, ez egy névtelen nő, megint egy névtelen beteggel találkozunk. Névtelen volt, ráadásul vérfolyásos, tehát tisztáltalan, nem is szabadott volna ott lenni a tömegbe, meg Jézushoz sem szabadott volna érni, meg hát Jézus sem érinthette volna meg. Tehát mindenféle szabályt megszegett. Egy ilyen nővel senki nem törődik, és Jézus meg megáll, miközben a kislánynak csak órái vannak hátra. És a kislány meghal. És ugye Jézus a gyógyító, de ő a feltámadás is. Ugye Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás az élet. Tehát Jézus gyógyít, de ő a feltámadás is. És Jézusnak mindig is az volt a fontos, hogy ő mindig mélyebbet mutasson meg önmagából, mint amit az emberek gondolnak róla és elvárnak egy szituációban. Mennek valamilyen okból hozzá, de Jézus nem ki akarja elégíteni ezt a valamilyen okot, hanem ő valami többet akar. Többet akar megmutatni és kijelenteni. De az a helyzet, és ez lehet, hogy örömhír vagy nem örömhír, de ezt csak úgy tudja megtenni, hogy kiakasztja az ő fontossági sorrendjüket. Ezt így tudja csak megtenni. Ha az ő fontos. És megáll valami olyas valaminél, ami szerintük kevésbé fontos, mert ez történt. Okay, úgyhogy mire odaér a kislány, hallod, de ez adja meg neki annak a lehetőségét, hogy olyasmit tegyen, amit nem tudna megtenni, ha az ő fontossági sorrendjük szerint működne. Érted? Tehát ha az embereknek megfelelne, akkor nem tudná megtenni azt, amire igazából szükségük lenne. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Úgyhogy Isten néha felrúgja a fontossági sorrendedet, hogy bemutathassa az ő erejét az életedben. És pont ezért rúgja föl a fontossági sorrendedet. És tudom, hogy nehéz ennek tapsolni, meg örülni, meg dicsérni őt, bár nem is olyan biztos ez. De ha Isten mostanában tett szokatlan dolgokat az életedben, és úgy érzed, hogy nehéz rávenned Jézust arra, hogy kövesse a tervedet, akkor csak tudd, hogy lehet éppen újra rendezni a fontossági sorrendedet. Éppen azon dolgozik, hogy beállítsa arra, ami neki fontos. És lehet valami, ami régen fontos volt, és most már nem az, és ezt próbálja Isten neked megmutatni. Próbálja megmutatni. Innen tudhatod, hogy Isten jelenléte növekszik a mindennapi életedben egyébként. Hogy változni fog a fontossági sorrended. Ez azt jelenti, hogy Isten jelenléte ott van és működik. És te meghallod, és te válaszolsz, és a fontossági sorrended változik. Okay? Tehát nem a libabőr mutatja meg Isten jelenlétét, mert a jó zenékre is libabőrös vagyok, vagy a jó filmekre is, a pillanatokra a filmekbe jön a libabőr. Tehát nem a libabőr mutatja Isten jelenlétét, nem az érzések bizonyítják Isten jelenlétét. Az bizonyítja Isten jelenlétét az életemben, amikor az én fontossági sorrendem elkezd beállni Isten fontossági sorrendjébe. És ez rombolással jár. Ez sokszor összeomlással jár. Területeknek az összeomlásával. Mert a kultúránk által felállított és súlykolt prioritások és falak és épületek, amiket meghatároztak, azok nem így épültek fel. És amikor Isten újra akar építeni bennünket, akkor ezeket le kell rombolja. Úgyhogy most már készen állunk Márk 5-re, az igazi történetre, amit szeretnék nektek elmondani, elképesztő. Egy olyan történetre, amiről szintén azt gondolta Márk, hogy ez egy nagyon fontos, hogy belekerüljön. Nem volt könnyű dolga szerintem, mert szerintem Péter sok sztorit elmesélt Márknak. Márk meg, tehát biztos lehet sokat vitatkoztak rajta, hogy mi kerüljön bele, meg mi nem. Ráadásul ez a Márk evangélium a legrövidebb, 16 fejezetes. Úgyhogy egyébként minden evangéliumnak van témája, alaptémája, Márk evangéliumának is. Ez a tekintély és a hatalom a Márk evangéliumának a témája. Jézus tekintélye bemutatva, nem elmagyarázva, bemutatva. Mit jelent, amikor Jézus tekintélye megjelenik, mi történik? És egy kicsit akarok erről beszélni, mert akik folyton meg akarják mondani, hogy ők a főnökök, meg én vagyok a góré, és állandóan azt gondolják, hogy ezzel tudnak majd irányítani, valójában nem irányítanak, és nem vezetnek. Mikor tényleg van tekintélyed, azt nem kell világgá kürtölnöd. Az észrevehető, érzékelhető, mert be van mutatva. Elég csak egy tekintet a részemről a gyermekeim felé, és tudják, hogy merre van éjszak. <Jó. gül>
Hát csak találkoznia kell a tekintetünknek, ennyi. És ez olyan, tehát itt Márk evangéliumában ez egy olyan bemutatása Jézus tekintélyének, amit nem fogsz egy hamar elfelejteni. Úgyhogy olvassuk el. Márk 5, az első verstől. Csak dőlj hátra, és élvezd az előadást. Tudná-e valaki egy pohár vizet hozni, mert kitikkadt a szám. Köszönöm szépen. Köszi, Tomi. Márk 5.1. Jézus a tanítványaival megérkezett a tó túlsó partjára, Gadara vidékére. Amikor kilépett a bárkából, szembe jött vele egy férfi, akiben gonosz szellem volt. Ez az ember a sírbarlangokban lakott, és senki nem tudta megkötözni, még láncokkal sem. Már sokszor megbilincselték, ő azonban mindig elszakította a láncokat, és széttörte a bilincseket. Senki sem tudta megfékezni. Tehát ez egy ilyen mesteri mesélés. Tehát egyszerűen készíti elő nekünk a terepet Márk, tudod, hogy ez a mondat, hogy senki nem tudta, és hát tudjuk, hogy az evangéliumot olvassuk, mindjárt Jézus megjelenik, tehát hogy senki nem tudta. De jött valaki. Oké, de tényleg ez az a pont, ahogy olvasod ezt a fickót, és amilyen életet él, vagy ami van vele, köszönöm szépen. Jó van. Sokkal jobb. Tehát ez az a pont a történetben, ahogy leírja nekünk ezt az embert, hogy itt egy barbár Jézusra van szükség. Oké? Tehát nem a vattacukor Jézusra, meg a mit tudom én milyen, tehát vattacukor Jézus itt nem tud segíteni, cukimuki Jézus nem tud itt segíteni. Nem, tehát itt a halacska matrica, meg a keresztanyagban sem tud segíteni, meg a fokhagymás szentelt víz sem tud itt segíteni, meg a mit tudom én mi, a feszület. Tehát semmi nem tud segíteni. Itt Jézus tud segíteni. Eljön az a pont az életedben, miután elvesztetted az irányt, hogy kié vagy ki vagy, és csak egy valaki tud segíteni. Jézus. Senki más. Semmilyen kötelék, vagy lánc, vagy valami az életben, amely egy kicsit irányítás alatt tud tartani, vagy a helyeden tud tartani. Nem. Nem. Ahogy ennél az embernél is. Úgyhogy azokban a pillanatokban ez a aranyos Baby Jesus, emlékeztek még a film jelenetre, amit néztünk valamelyik alkalommal? Tehát lehet, hogy őt szeretnéd az oldaladon, vagy a karénban, de nem. Azokban a pillanatokban egy erős Jézusra van szükséged. Egy erős megváltóra van szükséged. Aki képes, akinek erős karja van. Úgyhogy ezért fontos, hogy ismerjük Jézust úgy is, mint a barbár Jézus. Úgyhogy 5. vers. Éjjel-nappal ott kóborolt a sírok között, Walking Dead, és a hegyeken ordítozott, és kövekkel vagdosta magát. Már messziről észrevette Jézust. Oké, ez volt az első alkalom, amikor látta Jézust. Oda szaladt hozzá, és leborult előtte. Oké, már messziről látta Jézust. Nagyon érdekes. Tehát Jézus meg Kapernaumban végezte a szolgálatát, tehát onnan jött. Oké, tehát úgy van ez, hogy Genezáreti tó, Kapernaumban végezte a szolgálatát, erről elég sokat beszéltünk már eddig, és a túloldalán van ez a hely, ahová megy, ahol van ez a démonizált ürge. Oké, tehát ez egy pogány vidék volt már, tehát nem zsidó terület. Senki nem tudja egyébként pontosan megmondani, tehát az idegenvezetők se, hogy hol van ez a hely, ott, a tó túloldalán valahol. De nagyon érdekes, hogy Jézus, tehát itt a tó, Jézus a tó egyik oldalán szolgált. És azt írja, hogy a Kapernaumból rendszeresen kiment reggel is, meg este is a hegyre fel imádkozni. És itt van a másik oldalon a muki, aki éjjel és nappal jött-ment, és üvöltözött. És el tudom képzelni, ezt nem írja, de el tudom képzelni, hiszen egy tóról beszélünk, tehát nem egy hatalmas tengerről, hogy Jézus a tó egyik oldalán, amikor csendességben van az atyával, hallja, ahogy ez az ember a túloldalon üvölt. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. És a hang, tehát valószínűleg áthallatszódott, és egy ilyen alkalomban, amikor Jézus meghalotta, úgy döntött, hogy most jött el az ideje. Én át fogok menni ez az emberhez. Át fogok menni ez az emberhez. Mert meg akarom szabadítani őt. És lehetséges, hogy Jézus hallja a titkos kiáltásaidat a szívedben. Nem lehetséges, ezt most csak úgy mondom. De Jézus hallja a csalódásaidat a szívedben. A nyöszörgéseidet, a jajgatásaidat. És úgy alakult, hogy te ma itt lehetsz. Érted? Tehát úgy alakult, hogy te ma itt vagy. Hogy ma hallhatsz. És ez az a nap számodra, mert lehet, hogy azt hitted, hogy senki nem hall téged, és lehet, hogy azt hitted, hogy te egyedül vagy ezzel, de ez az a nap számodra, hogy itt lehetsz. És lehet, azt mondom neked, hogy ő már rég meghallott téged. És aztán összehozta számodra azt, hogy te itt lehess. És aztán most kaphatsz valamit őtőle. De mindez azért, mert ő látott téged. Te pedig jössz hozzá, ahogy ez az ember is jön hozzá a történetben. Úgyhogy odaszaladt, 7. vers, és leborult előtte. Jézus ráparancsolt. Gonosz szellem, menj ki ebből az emberből. Azt pedig így kiabált, mi között hozzám Jézus, magasságos Isten fia. Csak zárójelben egyébként, amikor Jézus megjelenik az életünkben, így hirtelen, valahogy betoppan, gyakran félelem az első reakciónk. Megrettenünk. Azt mondja, Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Tehát amikor Jézus egy valós erővel megjelenik az életünkben, van valami bennünk, ami ellenáll az ő tekintélyének. Ami fel lett építve az életünkben, a neveltetésünkkel, a kultúránkkal, az emberi természetünk, a bűn, és minden, tehát egy rendszer, ami így zsigerből ellenáll, mert valahogy zsigerből tudja, hogy itt valami hatalmasabb van. Itt valami hatalmasabb van. Ha ő megszólal, ha ő cselekszik, akkor nekem jaj. Akkor nekem végem. Mert ő sokkal hatalmasabb, mint mi. És pont erre van szükség. És ennél a fickónál megvan az oka annak, hogy miért borult le. Ugye azt mondja, mik között hozzám Jézus? Magasságos Isten fia. Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Miért mondta ezt? Hát azért, mert Jézus ráparancsolt, hogy gonosz szellem, menj ki ebből az emberből. És Jézus kihívta a fickóban lévő szellemet. Oké? Tehát a szellem pedig ellenállt Jézusnak. Visszapofázott. Mert az a helyzet, hogyha egy területet ural az ellenség az életünkben, akkor azt nem fogja harc nélkül átadni. Mielőtt elmegy, még ott rombolni akar. Tudod, mikor meg ott van a terített asztal, és el kell menjen az illető, elzavar az asztalt, és fog így a terítő sarkát, és így lehúz mindent róla. Ez a kép van nekem ilyenkor. Tehát, hogy még mentemben, még rombolok egyet. És Jézus feltett egy kérdést, nem érdeklődésből egyébként, hanem kijelentésből, mert a fickó lehet, hogy tudja, hogy kicsoda Jézus, de a fickó, aki megszállott volt, nem tudja, hogy ki van ő benne. Hogy ki van ő benne. Oké, tehát lehet, hogy a fickó tudta, hallott már Jézusról, és felismerte Jézust, aki jön, de a fickó nem volt tisztában azzal, hogy kik vannak ő benne. Mert a 9. versben azt mondja, Jézus megkérdezte, mi a neved? És itt nem a fickó felel, igen, a fickó hangján felel, de a démonok felelnek, azt mondják, légió vagyok. Mert sokan vagyunk. Majd könyörgött Jézusnak, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Tehát a démon könyörgött, hogy ne üzzel őket. És itt válik érdekessé a történet. 11. vers. A közelben, a hegyoldalon nagy disznókonda legelt. Új. Ebből is láthatjuk egyébként, hogy nem zsidó területen vagyunk, mert a zsidóknak mi köze a disznókhoz? Semmi. A kétet pogányok. Pogányok. Tehát akkor nem lett volna a disznókon. De tehát Jézus elhagyta az anyaföldet, átkelt a pogányföldre, hogy megmentsen valakit. Egy nagy disznókonda van mellettük, és a démonok könyörögnek Jézushoz. A 12. vers. A gonosz szellemek így könyörögtek. Küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Jézus megengedte nekik. És akkor a gonosz szellemek kijöttek a férfiból, és a disznókba mentek. Erre az egész konda a meredek lejtőről hanyat, homlok, a tóba rohant. És mind belefulladtak. Mint egy 2000 disznó pusztult el így. És most lehet azon aggódsz, hogy most ezeket, ezt a szitut most hogy fogom alkalmazni az életedre. Nyugi. De tényleg van kapcsolat a disznók és közöttünk. Okay? De ezt majd kicsit később elmondom, hogy mi. 14. vers. A pásztorok, akik a disznókat őrizték, elfutottak a városba, és elhíresztelték ezt az egész környéken. Az emberek pedig kijöttek, hogy megnézzék, mi történt. Amikor Jézushoz értek, ott látták azt a férfit, akiben korábban egy egész légiónyi gonosz szellem lakott. Rendesen fel volt, öltözve, ott ült a többiek között, és teljesen épelméjű volt. Ezen mindenki nagyon megdöbbent. 16. vers. A szemtanúk elmondták a többieknek, hogy mit tett vele Jézus, és mi történt a disznókkal. Azután mindannyian kérték Jézust, hogy menjen el a vidékükről. Tehát elképesztő. Elképesztő. Most jövök rá, hogy rossz helyen kezdtem elolvasni. Mert a 4. fejezet 35. versétől kellett volna olvasnom. Bocs. Mert ha azt nem olvasom el nektek, akkor nem értitek meg ezt. Úgyhogy beszélnem kell egy kicsit a viharról. Várjatok, egy kicsit a viharról beszélnem kell még a csoda előtt. Mert ez, ha a kettőt együtt vesszük, akkor ez az egész történet önmagáról prédikál. Hányan mentetek keresztül mostanában viharon? Viharon. Vannak. Így van. Tehát tök könnyű prédikálni a viharokról, nem? Mert az úgy találkozol vele. És tudod, hogy miről beszélek, mert sokan mennek keresztül rajtuk. Vagy mész a viharba, vagy benne vagy a viharba, vagy most jöttél ki belőle, de nyugi, jön a következő. Oké, tehát vihar az van. Az élet tengerén van vihar. Úgyhogy hadd olvassam el nektek a Márk 4.35-öt, jó? Azt mondja, ugyanaz a napon, ez ugyanaz a nap, mert Márk nem csapta ketté a fejezeteket, nem ő osztotta föl. Ez egybe van ez a szöveg. Oké? Tehát ez igazából a történethez tartozik hozzá. Tehát egy történet. Azt mondja, ugyanazon a napon este felé Jézus azt mondta a tanítványainak, menjünk át a túlsó partra. Figyelj, nem mondta, hogy miért. Én már elárultam nektek, de ő nem mondta el, hogy miért. Nem magyarázta el nekik, hogy találkozója van ott valakivel, nem mondta, hogy miért, csak azt, hogy mit. És egy jó kérdés ez egyébként, hogy tudunk-e úgy engedelmeskedni Istennek, hogy nem tudjuk, hogy miért. Ez nagyon-nagyon fontos kérdés, és a válasz is, hogy mit válaszolsz magadba. Tehát be tudsz-e szállni valamibe úgy, hogy nem tudod, hogy hova megy, csak beszállsz, mert Jézus mondta. És ha tényleg hiszed, hogy teljes tekintély van, akkor nem kell tudnod minden részletről az engedelmességhez. Ha minden hatalom neki adatot menjen és földön, akkor nem kell tudni minden részét. Ez csak egy engedelmes kereszténynek szól, amit mondok egyébként. Tehát, akik hajlandók átkelni a tengeren. Úgy is, hogy nem értik, hogy miért. De figyelj, nem lehet átkelni konfliktus nélkül. Tehát ilyen nincs. hogy ne legyen konfliktus az életben. És Jézus viszi előre a küldetést, elhagyják a kényelmi zónát. Emlékeztek az első üzenetre? Kényelmi zóna, Kapernaum, a vigasztalás helye, a vigasztalás faluja, vagy a vigasztalás városa. Aztán a második üzenet volt a sorozatban. A kényelem, ami nem működik. Ha nem emlékszel, vagy nem hallottad, hallgass majd meg. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Oké, ez volt a vigasztaló helye, a kényelem helye. De ők elhagyták a kényelem helyét. Mert Jézus azt mondta, hogy most beszállás. Tehát elhagyja a kényelmi zónát, és halad az ellenség területe felé. Mint ahogy valószínűleg néhányotok élete éppen ott van. És ebben a helyzetben vagy. És most kezdesz bejebb menni Isten dolgaiba, változnak az értékeid, lehet, hogy változnak a kapcsolataid, a baráti köröd változik, a fontossági sorrended átalakul, de hagyj figyelmeztesselek, mikor Istent teszed az első helyre, az ellenség vihart fog küldeni. Amikor Istent teszed az első helyre, az ellenség vihart fog küldeni. Sosem fogsz tudni átkelni konfliktus nélkül. Nem így mennek a dolgok. Tényleg azt hitted, hogy az ellenség harc nélkül odaad bármit? Tényleg? Gondolod, hogy Egyiptomot úgy elhagyhatod, hogy a fáraó nem küld utánad egy sereget? Nem? Tehát, vagy tudod, mit tudom én, hány éves vagy, de mondjuk 40 évesen megismered az Urat, és szolgáltad az ördögöt 40 évig, és gondolod, hogy majd így pitty-puty, happy, csumi, rudi, minden szép és jó, és semmi konfliktus nem lesz majd. Ahogy szépen Jézus meghódítja a területeit a lelkednek, az életednek. Nem. Nem. Sőt, hadd áruljak el valamit. És lehet, hogy meg fog lepni. Lehet a vihar nem azért jön, mint Jónásnak, mert nem tette Isten akaratát, és rossz irányba ment. Hanem lehet, hogy a vihar az pont azért jön, mert a jó irányba mész. Igen. Erről szól ez a konfliktus. És lehet azt akarod, hogy Balukám, higgadjál már le, szállj már vissza, de azon bennem, hogy pont olyas valakire van most szükséged az életedben, aki azt mondja, hogy meg tudod csinálni. És ezért vagyok most itt, hogy azt mondjam, hogy lehet, hogy viharban vagy, mert Isten akaratában vagy, és mész arra, mert Isten mondja. És azt akarom mondani, hogy meg tudod csinálni. És te visszakérdezed, honnan tudod? Hát apukám, vagy anyukám, vagy mit tudom én. Onnan, hogy Jézus mondta, hogy menjünk át a túloldalra. Ennyire baromi egyszerű. Ha Jézus azt mondja, hogy menjünk át a túloldalra, akkor nem dögölhetek meg a tó közepén. Mindegy, hogy milyen vihar jön. Mindegy, hogy mekkora hullám, mekkora villámlás, mekkora veszély. Nem halhatok bele, mert Jézus mondta, hogy menjünk át a túloldalra. És ezt akarom elmondani neked ma. De van egy fontosabb kérdés is ennél, hogy túlélem-e. Mégpedig az, hogy miért élem túl. Hogy mi a célja ennek az egésznek. Belegondoltál már abba, hogy mennyi mindent tett már az ellenség annak érdekében, hogy ne legyen kapcsolatod Istennel? Csak emlékezz, ez Márk 4 és nem Márk 5. Itt még a fickó nem is látta Jézust. Milyen érdekes? Tehát ez a zombi fickó még nem látta Jézust. De már egy vihar oda lett küldve a tengerre, hogy Jézussal még csak ne is találkozzon ez az ember. Pedig ez az ember még nem is találkozott Jézussal, de már egy vihar azon dolgozik, hogy Jézus ne tudjon oda menni. Belegondoltál abba, hogy az életed folyamán hány olyan dolog történt, ami azon dolgozott, hogy te egy nap majd ne találkozhass Jézussal. Igen. Igen. És már hallom a kérdésedet, hogy honnan tudod? Honnan tudod, hogy az ördög kezdte el ezt a vihart? Honnan tudod? Mi van akkor a klímaváltozás miatt volt ez a vihar? Lehet. Nem tudom. Egy dolog biztos. Egy vihart nem szoktak megdorgálni. Egy valamit, vagy egy valakit dorgálnak meg, az ördögöt. És Jézus megdorgálta a vihart. Azt mondja, akkor Jézus felkelt, és rá parancsolt, vagy megdorgálta a szelet, és azt mondta a víznek, csend legyen, hallgass el. És aztán engedelmeskedett. A kutya kávézik. És ekkor elállt a szél, és kisimult a tó vize. Tehát Jézus nem feddi meg a természeti elemeket, de megfeddi a démonokat. És ez az a démonikus erő, ami ott volt ebben az emberben, az ott volt a tengerben is. És befolyásolta. Mi volt a célja? Hogy megállítsa Jézust, hogy ne jusson el Jézus az emberhez. Figyelj, csak szólok, hogy már akkor az ördög kivégzési listáján voltál, mielőtt még megismerted volna őt. Ő már akkor vadászott rád, mielőtt megszülettél volna. A családodban volt egy csomó olyan dolog, ami azért történt, és azért ívódott bele, és azért rögzült bele a családi szokásokba, hogy te ma besetedd a lábadat ide például ma, hogy idáig ne jussál. Úgyhogy mondom melletted ülőnek, hogy te nagyon fontos ember lehetsz. Hogy mindazok ellenére, ami történt, te ma itt vagy. Te nagyon fontos lehetsz. Hogy a viharok ellenére te ma itt ülsz. Hogy a bajok és nehézségek ellenére te ma itt vagy, te egy nagyon fontos ember vagy. Oké, és tényleg gondolkodjunk így. Tudod, hogy az összes vihar, az összes szél, az összes hurikán, az összes nehézség, minden támadás ellenére mégis itt vagy. És jegyzetelsz, és tapsolsz, és dicséred az Urat, és tudod, tehát biztos nagyon fontos emberek lehettek. Mert itt vagytok. VIP-k vagytok, bizony, mert túléltétek. Tudod, hogy honnan tudom, hogy fontos lehetsz? Nem abból, hogy milyen autód van, hogy milyen órád van, vagy milyen bankszámlád van, vagy milyen házad van, vagy milyen ruhákban jársz. Dehogy is. Sokan így állapítják meg, hogy valaki fontos vagy nem. Onnan tudom, hogy fontos lehetsz, hogy a viharodból, amin keresztül mész. Látod, már a viharod nagyságából látom, hogy mennyire fontos vagy. A viharod mérete beszél nekem arról, hogy mekkora feladatotok van. Bizony. Az ördög nem indít nagy vihart olyanok ellen, akik nem számítanak. Akik nem érnek semmit, akik nem veszélyesek. Úgyhogy, ha viharban vagy, akkor tudd, hogy valami nagyon fontos vár a túloldalon. Bizony. Úgyhogy fogd kezet, légy szíves most három emberrel. És csak, nem tudom, kacsincs össze vele, vagy nem tudom. Tényleg fejezzük ki egymás felé, hogy fontos vagy. Hogy fontos vagy.
Elképzelni Isten, hogy szeret. Uh-huh. Van a bizonyos.
Uh-huh. Annyira fura ez. Régen azt hittem, hogy a vihar azt jelenti, hogy valahogy Isten nincs a képbe, vagy valami rosszul klappol, vagy Isten nincs velem, nincs abban, amiben vagyok. De ebben a részben azt jelenti a vihar, hogy Jézus úton van. Érted? Azt jelenti a vihar, hogy Jézus elindult. elindult, és úton van. Hallod, amit mondtam? Azt akarom, hogy tudd, hogy a vihar annak a jele, hogy a kegyelem úton van számodra. Abban a nehézségben, amiben vagy, és viharban. És azt mondja, hirtelen jött. És ez így megy. Amint Jézus az emberünk felé kezd menni, bum, ott a vihar. Amint Jézus csak odafordul, és azt mondja, megyek hozzá. Bum, jön a vihar. Nem azért, mert nem volt vele, hanem azért, mert elindult felé. Figyelj, senki nem támadja az értéktelent. Ha én ma, vagy bármikor is, de nem, azt mondja, én ma engem bevennének a Fradiba focizni. Álmodjál nyugodtan, Balukám. Nem állítanának rám senkit. Mert nem jelentek veszélyt. Hogy azért kapja a labdát, lép kettőt, úgyis hasra esik, meg mi szépen visszasétálunk, míg ez oda sprintel. Tehát nem veszélyes, nem állítunk rá senkit. Ugye mi, tehát mindig a legjobb hátvéd van ráállítva a legveszélyesebb. Tehát a Ronaldo kapja a legkeményebb védőt. Aki nem csak ügyesen cselez, jó helyezkedik védelemnél, hanem odalép keményen is, tehát Ronaldo féltheti a bokáját is. De ha valaki nem veszélyes, akkor nincs. Nincs. És mikor ennél a résznél vagyok, egy elbizonytalanodom, mikor ez a Légió nevű fickóhoz érek, aki így vagdossa magát, és ott a sírok között él, az úgy bizonytalan vagyok így erről beszélni, mert az van benne, azt fogják mondani, hogy hát oké, jó, hogy Balú ezeket mondja, meg mit tudom én, nem vagyok egyszerű eset, vannak dolgaim, de azért ennyire nem vagyok gáz. És akkor előfordulhat, hogy kikapcsolsz, mert azt mondod, hogy jó, hát ez ilyen szörnyű állapotban én nem vagyok. Én inkább olyan vagyok, mint a tanítványok a viharban, úgy aggódnak a vizen, meg mit tudom én, de nem ez a légió. De az én kérdésem ma, ha kibarulsz tőle, hanem azt kérdezem, hogy tényleg? Tényleg? Biztos vagy benne? A sírok között él? Te nem mész halott dolgok után? Az életedben nincsenek olyan dolgok, amik nem érnek semmit, felesleges. Biztos? És lehet, hogy nem pontosan ez vagy, tehát most nem a démonizáltságról, megszállottságról beszélek, hanem a dinamikájáról. Azt mondja, hogy a fickó láncon volt, de elszakította. És nem tudták már azon tartani, tehát kiláncolták meg, mit tudom én, le volt kötözve, de nem bírták. És azt akarjuk mondani, hogy nincs olyan terület az életünkben, ahol nem csúszott ki a talaj a lábunk alól? Vagy elveszítettük az irányítást? Azt merjük mondani, hogy ilyen babán minden egybe van az életünkben? Szerintem nem. Minden inkább gondolkodom ezen, annál inkább látom, hogy nekem, Balúnak van gondom a légióval. Nem mint megszállottság, hanem mint elnyomás. Megvannak nekem is a láncaim. És nektek? Tudjátok azt, hogy ti mind őrültek vagytok? Azok bizony, mind. Figyelj, volt időszak, amikor azért nem mertem a saját hülyeségeimről beszélni a prédikációban, mert akkor hogy fognak tudni elfogadni tőlem az emberek, ha hát ezek olyan normálisak, rendben vannak. Én még itt előadom a hülyeségemet, a hülye tanítja az okosokat, érted? Tehát, hogy... De aztán nyilván Isten megmutatta, hogy mi mindazok vagytok. Tehát, hogy mi örültek vagyunk. És figyeljetek, hogy mert láttam, hogy a milliómos küzd a depresszióval. Jó illata van, humuszt teszik, mit tudom én, salátán él, és meg akarja ölni magát. Tehát, hogy láttam, hogy a keresztény lelkipásztor házasságot tör, a saját szemeimmel láttam. Tehát, hogy mindegy, hogy milyen bőrben, ruhában, hol van, melyik pontján az életnek, melyik szintjén, Nem normális. Egyik sem. És amikor erre rájöttem, és ezt Isten megmutatta, onnantól kezdve tudom úgy prédikálni az igét, ahogy van. És van szabadságom azt mondani, hogy ti örültek vagytok. Úgyhogy figyeljetek, rájöttem, hogy az ellenség nem csekkolja le a bankszámláinkat, mielőtt betör a házunkba, hanem betör mindenkiébe. Mindenkit elkap, mindenféle nemzetből, mindenféle színből, mindenféle háttérből, mindenkit. És igen, kicsúszik az irányítás a kezünkből az evésben, a nyugtatók szedésében, a kapcsolatokban, a kütyükben, a költekezéssel, a szexualitással, az alkohollal, egy csomó területen kicsúszik a kezünkből az irányítás. Tehát nincs kontroll. És megnevezhetnénk minden démont a teremben, akik próbálnak elnyomni bennünket. De Jézus tudta, hogy ez a fickó őrült. És tudod mi a csodálatos ebben? Hogy ez nem állította meg őt. Nem azt mondta, hogy ez őrült, és nem fogok vele foglalkozni. Hanem ez őrült, és megyek hozzá. És meg akarom szabadítani őt. Úgyhogy ez egy akkora dolog, hogy ő tud az én őrültségemről. És mégis jön, és kezdeményez felém. Még akkor is, hogyha én légió vagyok. És a légió egyébként 6000 főt jelent. 6000 főt. Tehát valószínűleg 6000 démon volt ebben az űrgében. Tehát neked mi a neved? Te is légió vagy, én is. Tudtad, hogy rengeteg arcod van? Van gyűlis arcod, van melós arcod, van péntekesti arcod, vasárnap reggeli arcod, mindenféle arcod van. Tehát van egy csomó benne. Nekem van egy alter egóm, mondják. Sokszor azt mondják a Flóra, hogy én köptem ki, tehát nekem már így fizikailag is van egy majdnem hasonmásom, csak női változatban. De van online arcod, profil arcod, tehát egy csomó arcunk van. Haverok arcod, családi arcod, és persze nem vagdosod magad kövekkel, de amúgy valószínűleg csinálsz dolgokat, amivel fájdalmat okozol magadnak. Valószínűleg. Vagy csinálsz olyan dolgokat, vagy van olyan viselkedésed, amivel egyedül vagy, mert eldobod magad körül az embereket, akik mennének és segítenének. Sírok közt élni. Valakinek a sírja a turi, valakinek a sírja a pláza, tudod, valakinek a pornográfia, valakinek a függőség, és azt mondja, szaladt Jézushoz, hogy jaj, ne küldj el minket innen. Mert olyan jól leblokkoltuk ennek az embernek az életét. Nézd, mit csináltunk vele, milyen dicsőséges az ember, amit teremtettél. Egy Mózesben, ugye. Sírok köztél, vagdalja magát. És tudták, hogy itt van valaki erősebb. És lehet, hogy próbáltál már egy csomó mindent, kértél már segítséget mindenkitől, de azt akarom mondani, vagy azt akarom itt kihirdetni, hogy egy nagyobb kegyelem jelenlétében vagy. Tehát nagyobb Isten kegyelme mindazoknál a dolgoknál, amik ott vannak, vagy amik megkötöznek téged. Isten hatalmasabb bármelyiknél. És amit egy cselekedet nem tudott megtenni, amit a törvény nem tud megtenni, amit a lánc nem tud megtenni, hogy kontrolláljon, azt Jézus meg tudja tenni. Azt az ő kegyelme meg tudja tenni. Úgyhogy most jönnek a disznók. Ez a legfontosabb rész. Azon agyaltam, hogy miért akartak a disznókba menni. Hát azt tudom, hogy nem akarnak feladni területeket. Tehát ha már ki kell menni, akkor ott akarunk maradni a környéken. És ezért, ja, de hihetetlen stratégia. Sokszor, tehát ezek okosabbak, mint sokunk. Tehát tudják, hogy álljanak alakulatba, tudják, hogyan érjék el a céljukat, hogy hogyan ismerjék fel az értékes dolgokat, és nagyon izgalmas ez itt. Tehát azt mondja Jézus, hogy mennetek kell, hagyjátok békén ezt az embert. Fontos nekem. Nem véletlenül jöttem át a viharon érte. Két óra vihar volt benne, és összesen 3 éven van, hogy megváltoztassam ezt a világot. Úgyhogy mennetek kell. Ez az ember itt számomra egy VIP. Nektek nem fontos, a falunak sem fontos, de nekem fontos. És a kérdés ez ez, ha keresztül ment érte a viharon, ha Jézus keresztül ment érted a kereszten, akkor mennyire vagy értékes Jézus számára? Vajon mennyit ér az életed, ha Jézus keresztül ment a kereszten, érted? Hihetetlen értéketek van. Jézus azt mondja, jó, menjetek a disznókba. És belementek, és megfullasztották a disznókat. Miért? Azért, mert tudtak két dolgot. Az egyik, hogy a disznók nem tudnak úszni. Másik, tudták, hogy ebben a régióban jobban törődnek a disznókkal, mint az emberekkel. Fontosabbak a disznók, mint az ember. 2000 disznó volt. Úgyhogy mit támad az ellenség? Bármi, amit a legjobban értékelsz az életedben. Aminek a legnagyobb értéke van az életedben, azt fogja támadni az ellenség. És ő tudja, hogy mit. Ő tudja, hogy hová kell üssön az életedben ahhoz, hogy fájjon. Nagyon jól tudja. Ezért használ embereket arra, hogy rámenjen a kapcsolatod, az Istennel való kapcsolatod. Oké? Tehát ezért. Tehát ha megbántanak, vagy kihasználnak, vagy csalódást okoznak, akkor azt fogod tenni, mint amit az emberek a történetben. Elküldték Jézust a régióból. Tehát elküldték onnan. Oké? Tehát ismer téged. A démoni sereg ismer, az ellenség ismer téged. Ismeri a bizonytalanságaidat, ismeri a hibáidat, a bűneidet, mit gondolsz magadról, mitől érzed magad megszégyenülve, mi az, ami kiakaszt és haragot okoz, ő mind tudja. És ő erre játszik rá. Ha nem tud az emberben maradni, akkor megy a disznókba. Ez olyan, mint Jób könyvében. Hadd bántsam Jóbot. Nem, Jóbot nem érintheted. Jó, akkor megyek oda, azokba a dolgokba, ami nagyon értékes számára. A háza, a vagyona, a gyerekei, tehát mindene. Az állatállománya. És aztán az egészsége. Valószínűleg a felesége nem volt olyan fontos neki, mert őt meghagyta. Vagy azért hagyta meg, hogy még ott gyötörje. Úgyhogy bármit képes arra használni, hogy összezavarja a hitedet. Mert egyszerűen tönkre akarja tenni a kapcsolatodat Istennel. És tudja, hogy a disznókon keresztül ez meg lesz. Tehát hol támad? Ahol a legnagyobb kincsed van. Ott fog támadni. Mert ott vagy a legsebezhetőbb. Azt mondja, ha ezt megtámadjuk, akkor biztos, hogy elküldi Jézust az életéből. De van egy jó hírem. Ha megtámadott mostanában, akkor azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy te nagyon fontos lehetsz. Oké? Akkor te nagyon fontos lehetsz. Mert az ördög sokkal többet tudhat, hogy mi lehet belőled akár. Hogy Isten, tudja a világ történelmen keresztül, hogy Isten hogyan képes használni nagyon egyszerű embereket. Tehát tudja azt, hogy ki kell iktasson. Figyeljetek, néhányotok generációs átkokat törtetek meg azzal, hogy Jézusnak adtátok az életeteket. Megtörtétek azokat. Csak nem tudtok róla. És ezért annyira kemény néhány helyzet. Ezért annyira nehéz jó néhány helyzet. Ezért annyira sötét. Mert erős vagy. Mert fontos vagy. Mert van helyed Isten céljában. Mert van terve számodra. Az ördög nem kötözne meg, ha nem félne tőled. Nem. Tehát nem kötözne meg, ha tudná, hogy szabadon engedve egy veszélytelen kis jámbor valaki vagy. Nem. Úgyhogy ezért mindent megtesz. Úgyhogy figyelj, a kegyelem úton van. Úgyhogy nyugodtan adj hálát neki ezért. Csak nyugodtan adj neki hálát. Nagyon fontos lehetsz. Csak gondoljunk egy-két történetre. Bedobott a tüzes kemencébe, hogy Nabukodonozor megtudhassa, hogy Isten milyen hatalmas. Érted? Érted? Hogy megtudhassa Nabukodonozor, ahhoz az kellett, hogy ez a három fickó, ez bekerüljön a kemencébe. Ki jelentkezik? Kirakjuk a papírt, bárki jelentkezik-e kemence turiszt. Nincs idegenvezető, mert az meghalt, miközben ment a kemence felé, olyan forró volt már kívül a kemence, hogy akik dobták be őket, azok szörnyet haltak. Senki nem jelentkezik. Nagyon fontos lehetsz, mert megengedte számodra, hogy egy éjszakát tölts az oroszlánokkal, Dániel. De csak azért, hogy becsukhassa az oroszlánok száját, hogy ezzel demonstrálhassa, hogy milyen hatalmas Isten. De ki jelentkezik a verem turiszt? Oroszlán verem turiszt. Tehát... Vagy milyen, mennyire fontos lehetsz, hogy megfullasztotta ezt a sok lovast a Vörös-tengerbe, akik azért mentek, hogy megöljenek téged, mert kijöttél Egyiptomból. De nem, ő azért tette ezt, hogy csinált egy hatalmas nagy kavalkádot, meghalt az a hatalmas hadsereg, azért, hogy utána évszázadokon, ezredeken keresztül arról beszélnek, hogy milyen hatalmas dolgot tett az Isten. Ők meg teletolták a nadrágjukat, mikor látták, hogy ott van a sereg mögött. Egészségre. Úgyhogy nagyon fontos lehetsz. Különben mivel magyarázod azt, hogy te ma itt vagy? Most ma itt lehetsz. Tényleg. Tehát minden, ami megrázható, az meg lesz rázva. Bízzatok. De egy biztos, ami rendíthetetlen, az meg fog maradni. Az meg fog maradni. És jól tudod ezt, ha ma itt vagy. Mert jött már jó pár próba az életetekbe. Az alapjaitok már megrendültek, de tudjátok, hogy a házatok áll, mert nem homokra építettétek. És annyira jó ez. És ez a fickó annyira fontos volt, hogy Jézus még a viharon is átment érte. És te is annyira fontos vagy, hogy Jézus átment a Getsemáné kertjén, érted? Ahol azon küzdött, hogy az ő atya el fogja hagyni. Hogy az ő atya el fog fordulni tőle. Annyira fontos vagy Isten számára, hogy ő eljött abból a gyönyörű, fantasztikus örökkévalóságból ide, ebbe a poros, szutykos földre. Ennyire fontos vagy. Úgyhogy, ha jön a következő vihar, akkor csak incs neki egy csáót. Mert csak tudd, hogy kell legyen valami nagyon fontos a túloldalon. Ha viharban vagyok, akkor valaminek ott utána nagyon jönnie kell. És csak ezzel fejezem be, 18. vers, aztán a 20-at elolvasom nektek, mert valami nagyon érdekes történik. A fickó lemegy a hajójukhoz, megszabadul ugye, lemegy a hajójukhoz, mert azt mondja, hát én nem akarok ezekkel itt maradni, azért tartok itt. Mert azért kerültem ide, mert ilyenek ezek az emberek itt külön. Én nem akarok, hagyj menjek el, vigyetek haza, mint a kiskutya izébe a rajzfilmekbe, vagy a tappancs alapítványnál Szegeden. Vigyetek haza, hadd menjek haza veled. És ezt csinálta a fickó, ment Jézushoz, hogy vigyél magaddal. Hadd kövesselek téged. Ugye 18-án, és amikor Jézus beszállt a bárkába, akkor a férfi, aki megszabadult a gonosz szellemektől, kérte őt, hogy hadd mehessen vele. És tök izgi egyébként valami újba lépni. Vége van ennek az időszaknak az életemben, ez az őrült időszak. Valami újhoz csatlakozni, nagyon izgalmas. És a fickó fel volt öltözve, értelménél volt, elámult Jézuson, hálás volt érte. És úgyhogy akar csatlakozni Jézus csapatához. De valami furcsa történik. Mert ugye látjuk már 2-ben a csapatgyűjtést, a tanítványok elhívását, jöjj, kövess engem, ugye, mentek a fiúk. Hagyd el az ismertet, és... gyere az ismeretlenbe velem, valami újat fogok neked mutatni, és mentek, és tényleg hit kell ahhoz, hogy a kényelmes dolgokat elhagyd, és menj a kényelmetlenbe, ez volt az ő elhívásuk. Tehát hit kell ahhoz, hogy menjünk, és akkor valami furcsát csinál itt, ebben a történetben Jézus. Azt mondja neki, hát te nem követhetsz engem, nem engedhetem, hogy velem gyere. Menj haza. Nem akarlak kivenni onnan, ahol te vagy. Menj haza. Menj haza. A dolgokat kivettem belőled most már. Most menj haza. Megváltoztattam az állapotodat. És most ott hagylak a körülményeidben, mert azt akarom, hogy ezek az emberek itt, akik így ismertek, hogy az őrült. De Jézus ezt mondta neki, menj haza a családodhoz, és mondd el nekik. 19. vers, hogy mit tett veled az örökkévaló, és hogyan könyörült rajtad. Azt mondja, azt akarom, hogy trófea legyél. Ami ott ékeskedik ezek között, az emberek között, a disznóimádó emberek között, az én, a kegyelem trófeája. És a 20. vers, te nagyon fontos lehetsz. A férfi el is ment, és mindenkinek hirdette a 10 városban, hogy milyen hatalmas dolgot tett vele Jézus. Ezen azután mindenki nagyon megdöbbent. Figyelj, ez 10 város. 10 pogány város. A fickóból misszionáris lett. Lehetne ez is az üzenet címe, hogy a mániákusból lett misszionárius. De nem ez. Tehát tényleg kell sokszor egy őrült, akin Isten munkálkodik, hogy emberek meglássák, hogy Isten mire képes. Ja. Hogy mennyit változtál. Hát le lesznek nyűgözve, hogyha ismertek előtt. És van, hogy hited ad arra, hogy menj, de van, hogy kegyelmet ad arra, hogy maradj. És ez csodálatos. Mert igen, van olyan, hogy az ember menekülni akar a helyzetektől. Nehéz ott maradni, tudod. Jézus, kérlek, vigyél magaddal, hadd kezdjem újra. És tudod, ezek a pillanatok azok, amikor ki akarsz menekülni egy fájdalomból, nehézségből. És Isten azt mondja, hogy figyelj, tudod mit, adok neked valami jobbat. Adok neked valami jobbat. Jobbat, mint hogy hitet adnék, hogy menj. Mit szólsz ahhoz, hogy adok neked kegyelmet arra, hogy maradj? Csak maradj. És ez a fickó, aki nem is élt azokkal az emberekkel, ő lesz az első misszionárius. Tényleg ő az első misszionárius a pogányok felé. Ez az ember. Az első misszionárius a pogányok felé. És néhányatok első lesz. Első leszel. Oké, első, aki széttöri a láncot, mert a barátaidnak nem sikerült, a családtagjaidnak nem sikerült, és te leszel az első, aki megmutatja, hogy figyelj, én szabad vagyok. És ezt Jézus tette velem. És lehet, hogy senki nem hitt abban, hogy te meg tudod csinálni. Még te sem hittél abban, hogy meg tudod csinálni. Hogy ebből lesz valami. De Isten jelenlétében rájöhetsz arra, hogy most már tudom, Uram, köszönöm, tudom, hogy ki vagyok. Azt hittem, hogy jelentéktelen vagyok. Azt hittem, hogy értéktelen vagyok, hogy nem érek semmit. Ezt hittem évekig, Uram. De most már tudom, hogy ki vagyok. Tudom, hogy ki vagyok. Tudom. Tudom abból, hogy te eljöttél egészen idáig, értem. És az ördög pedig támad, mert tudja, hogy én nagyon fontos lehetek. Ja. Úgyhogy köszönjük, Jézus. Köszönjük. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy miért lehetünk ma itt. Mert nagyon fontosak vagyunk. Nem csak azért vagyunk itt, hogy túléljük a vihart, és kapjunk valami kapaszkodót, vagy táplálékot, hanem van célja ennek a viharnak. Van egy túloldal, ahol láncok letörnek. Ahol készen állhatunk arra, hogy te használj bennünket. Úgyhogy Uram, itt vagyunk, hogy használj bennünket, hogy megyünk vissza, a kényelmesből most megyünk a kényelmetlenbe, a nagybetűs életbe most szépen visszamegyünk, hogy használj minket, Uram. Hadd legyünk trófeák a munkahelyünkön, hadd legyünk trófeák a családunkban, hadd legyünk trófeák a házunkban, a szomszédságunkban, a baráti társaságban, bárhol, ahol megfordulunk. Hadd legyünk trófeák a gyülekezeteinkben is. Köszönjük, Jézus. Köszönjük, hogy te odaadtad az életedet értünk. Hogy kinyújtottad a kezed értünk. Amen.